Kedves testvérek, a szentségekről szóló traktátust megelőzi a liturgiáról szóló általános tanítás a katolikus egyház katekizmusában. De én azért hagytam a mostani időkre ezt az általános húsvéti misztérium az egyház életében című fejezettel kezdődő részt, hiszen most jön az az időszak, a jövő hét, ami a liturgiának a csúcsát jelenti, és akkor így az egész elé, mint egy bevezetőnek szántam, de már ugye szó volt a keresztségről, bérmálásról, hosszasan a Szent Jónásról, valamikor az oltári szentségről is, de ezt most úgy át kell újra gondolnunk, hiszen magával a liturgiával is foglalkozik maga a katolikus egyház katekizmusa, és egyáltalán az egyház életének az egyik legfontosabb cselekménye. Még mielőtt itt a részletekbe belemennénk, mi sokszor olyan szavakat használunk, amit egy átlag ember, ha nem nem is, hogy nem ért, hanem nem jól ért. Mert a liturgián általában valami ceremóniát ért, holott sokkal másabbról van szó, hiszen eredeti jelentésében a nép közös cselekvését jelenti, az Isten iránti hódolatot, hálaadást, imádatot, de a liturgikus cselekvés az szorosan kötődik a húsvéti misztériumhoz, ami egy ismételten olyan szó, amit meg kell magyarázni, mert nem csak annyit jelent, hogy titok, mert mi, ha valamit nem értünk, akkor ilyeneket mondunk, hogy misztérium számunkra. Nem csak egy kimondhatatlanságot jelent, hanem azt az üdvösség eseményt, amiben Isten jelen van. S miután Isten nem teljesen kifürkészhető, érthető az embernek, már az Ószövetség is azt mondta, hogy amilyen messze van az ég a földtől, olyan messze van az Isten gondolata az emberétől, tehát azért akarjuk ezt a szót használni, mert sokkal több, mint szertartás. Nem az, amikor a húsvéti szertartások, hanem a húsvéti misztérium, amiben benne van az Isten műve, amelyre válaszol az ember. És lehetne azt mondani, hogy a forrás maga a Szentháromság egy Isten, de azon belül is lehetne mondani, hogy maga az Atya, a mennyei Atya, akiről azt mondja a Szentírás, Efezusi levél, hogy áldott legyen az Isten, mert ő minden lelki áldással megáldott minket. Az Isten nem csak, hogy jót teremtett, ott van a teremtés könyvében, látta Isten, hogy jó, hanem áldott dolgokat teremtett, művei áldást jelentenek az ember számára. És erre az áldásra, háladással, imádsággal kell, hogy feleljen az ember, mint egy viszonzásul. És ezt a liturgiában teszi meg, ami egyszerre a hitnek, mert nem babonásan tesszük, hanem hívő lélekkel, és a szeretetnek a közös cselekvése. Ugyanakkor a liturgia nem csak az Atya műve, hanem Krisztus műve is, hiszen ő van benne a liturgikus életünkben, nevezetesen a szentségekben. Amit Jézus megért, tanított, cselekedett, az látható volt. Viszont a szentségekben láthatatlanul van jelen ez a Jézusi életmű, amit aztán nekünk ad, amelyhez a Szentlélek, a Szent Háromság harmadik személye adja az ő kegyelmét. Ugyanis Jézus Krisztus földi élete, ez körülbelül 33 év volt, a műve is, a három évhez kapcsolható nyilvános működéséhez, halálához, föltámadásához. De hogy ez elevenné váljon mindenkoron, és ne csak egy olyan emlékezés, mint amikor egy történelmi eseményt újra meg újra fölelevenítünk bizonyos évfordulókon, ahhoz a Szentlélekre volt szükség, aki részben az ige hirdetésnek megadja az erejét, hogy maga Jézus hasson, aztán a megszentelést is adja, ad egy ilyen folytonosságot a szentségeknek, hogy Krisztus legyen jelen benne, ezekben a szentségekben, amelyeket az ember megkaphat élete folyamán. Tehát ez egy nagyon összetett szent valóság, és mindig egy ilyen jelenbe hozatallal kapcsolható össze. Ugyanis a mi emlékezésünk már az Ószövetségi történet alapján is sokkal több volt, mint ahogy mi nosztalgiázunk sokszor, hogy hát amikor fiatal voltam, meg ez volt, az volt. Már az Ószövetségi husvéti lakoma is olyan volt, hogy azt mondták, hogy te magad szabadultál meg Egyiptomból, mert ők azt ünnepelték, hogy megszabadultak az egyiptomi fogságból, bárányt áldoztak, és ismerjük a történeti tényeket, de ők ezt jelenvalóvá tették, van erre egy héber igaz ikaron, hogy úgy van az emlékezés, hogy az jelenné válik. Hát ez még inkább a új szövetségben valósul meg, hogy a Szentlélek jelen idejűvé teszi azokat a cselekedeteket, amelyeket Jézus végbe vitt. És mondjuk azt, hogy valójában ő keresztel meg bennünket, a megbocsájtást, a jelen valóságát az oltári szentségbe. Ő van benne az Eukarisztiában, és ezt a Szentlélek által teszi. És a Szentlélek az nem akart új vallást alapítani, hanem Krisztus művét akarta elevenen tartani az egész üdvösség idejében, mint egy fölidézve Krisztus misztériumát. És a liturgiában mindig előjön az, hogy ma, a mostani időben, van is ilyen, hogy ma hallgassuk, hogy jelen idővé válik az egykor megtörtént esemény. És a liturgiában az üdvösség történet eseményeit a Szentírásból vesszük, azokat olvassuk föl, értelmezzük. A Bibliának, a Szentírásnak a hallgatása megerősíti a mi hitünket, és az erre való válasz a liturgikus ünneplésben, a háladásban, imádásban, dicséretben mutatkozik meg. Tehát időszerűsítés jelenvalóvá teszi a cselekedeteinket. Így a húsvéti misztérium van jelen, mit értünk rajta, Krisztus halála és föltámadása, ez van jelen az egész liturgikus életünkbe. Az erre való emlékezés, az anamnézis, ahogy mondjuk, az is ezt a jelenbehozást hozza el. És hívnunk kell mindig a szentelket az egyes cselekedetekhez, szentség kiszolgáltatásokhoz. Ezt hívja a liturgia epiklézisnek. A misébe is benne van, hogy hívjuk a szentelket. Tehát a pap szava nem önmagában hat, hanem a Szentlélek által változtatja a kenyeret Krisztus testévé, a bort Jézus vérévé. Mert akkor különben minden olyan cselekedet, amikor ismétlik a szavakat, akkor akár egy színész részéről is érvényes misét hozhatna, de nem erről van szó. Ahhoz kell a fölszenteltség, és hát a Szentléleknek a hívása. Ez a húsvéti misztérium az egyház szentségeiben van jelen, és hát koncentrálódik a nagy hét idejére a misztériumnak a lényege, amit hát ilyenkor ülünk meg a nagyböjt végén, egy héttel húsvét ünneplése előtt. Ez a liturgikus rend, ez nem a kezdet kezdetén volt, tehát nem úgy volt, hogy következő évben, húsvét után, akkor már a kereszténység ünnepelte a virágvasárnapot, akkor a nagy hetet, nagy keddet, nagy szerdát, nagy csütörtököt, és így tovább. Elejébe csak ugye az úrnapját, a vasárnapot tartották. Az a liturgikus életforma, amit mi tartunk, az úgy körülbelül a negyedik századra megy vissza. De ennek van is egy komoly történeti oka. Mindaz ideig, amíg az egyház föld alatt volt, üldöztetés alatt állt, addig nem is lehetett volna úgy megtartani egy virágvasárnapot, egy nagycsütörtököt vagy húsvétot, mint ahogy a később időkben, amikor szabadság ezt lehetővé tette. Tehát liturgia történet erre utal, hogy ez körülbelül a nagy, vagy felszabadulás után, nagy konstantini rendelet után vált már teljesen ismerté és gyakorlattá. Azt is mondjuk, hogy a szentségekben mindig Krisztus cselekszik. Magától hatóan, ezt mondja műszóval a liturgia, hogy ex opere operato. Mit jelent ez? Ha egy pap, érvényesen felszentelt pap, az egyház szándéka szerint cselekszik, akkor az a mise érvényes, akkor is, ha ő egyébként nem egy példás életű ember. Ex opere operato, ez ennyit jelent. Az ex opere operantis, az pedig azt jelenti, hogy az ő egyéni buzgósága nyilván, hogy felerősíti a szentség kiszolgáltatását. Miért volt ez fontos? Különösen a reformáció idején merült föl a kérdés, hogy na most hát, mikor érvényes egy szentség? És akkor voltak olyanok, akik azt mondták, hát ez attól függ, hogy milyen lelkületű, milyen életvitelű az a pap. Tehát akkor mindent meg lehetett kérdőjelezni. És az Anyaszentegyház az kiállt amellett, hogy érvényesen felszentelt papok az egyház szándéka szerint cselekszenek, az érvényes. Tehát a teljes Krisztus ünnepel olyankor, lehetne azt mondani, hogy ki ünnepel ilyenkor, hogy ki viszi végbe? Jézus Krisztus az örök főpap, akit felajánlunk, és aki felajánlja önmagát. Csak Szentlélek bennünket az örök liturgiában részesít. Ezért a liturgikus cselekvések soha nem magánjellegűek. Még akkor sem, hogyha egy pap magánmisét mond, akkor is valamiképpen az egyház nevében van ott, De ebből következik az, hogy amennyire lehet a híveket vagy a résztvevőket bele kell vonni a liturgikus cselekvésbe. Ugye a zsinat előtt volt az, hogy platinul ment a szentmise, de mivel a hívek már nem értették a latin nyelvet, valamikor értették, de már nem értették, akkor azt az időt kitöltötték népénekekkel, magánimádságokkal, esetleg még rózsafűzér mondással is. A második vatikáni zsinat népnyelvre visszavitte a liturgiát, és azt mondta, hogy mindenki kapcsolódjon bele, azt ünnepelje, ami ott történik. De az is benne van, hogy nem minden tagnak ugyanaz a szerepe a liturgiában. Mert más a papi, más a felolvasói, más a áldoztatói, de együttesen alkotják az ünneplő közösséget. És nem csak, hogy együttesen, hanem meghatározott módon, hiszen a liturgikus cselekedetek jelekből, szimbólumokból állnak, amelyeket ebből a világból veszünk. Csak ezek a jelek és szimbólumok nem föltétlen érthetőek mindig, tehát már meg kell bizonyos dolgokat magyarázni, még azt is, hogy mikor állunk, mikor ülünk, mikor térdelünk, vagy a keresztvetés, de a pap cselekedeteiben is benne vannak azok a szimbólumok, jelek, amelyek mögöttes tartalmában sokszor kozmikus hatásúak. És az Ószövetségből is kétségtelen, hogy átvett az egyház a saját liturgiájába. Tehát, mit tudom én, a kézföltétel liturgikus cselekvése az már az Ószövetségben is megvolt. És hát ahhoz, hogy mélyebben értsük a liturgiának a lelkületét, el kell magyarázni a hittanórákon vagy felnőtt oktatásokon, hogy az egyes jelek, az egyes szimbólumok mit jelentenek. Mert nem mindenki számára magától érthetőek már. Hát ugye az állás, az mindig a győztes Krisztushoz való tartozást jelenti. Szent István diákonus, amikor megköveszik, akkor azt mondja, hogy látom az emberfiát, a föltámadt Krisztust az atya jobbján állni. Az ülés a püspök részéről a tanítást jelentette, ezért volt katedrális, mert ült. A hívek részéről, tehát mikor tanított, hívek részéről az ülés, hogy az atyai házba vagyunk, ahol leülhetünk. Térdelés pedig mindig a hódolatot, az Isten előtti hódolatot, az imádást jelenti. Tehát ezért van az, hogy nem térdelünk mindig, nem mindig állunk, vagy nem mindig ülünk. A liturgiát természetesen még kiegészíti maga az ének és a zene is, ami a teljességet szebbé teszi, hozzájárul Isten dicsőítéséhez, és a hívek megszenteléséhez. Már az Ószövetségben is, hát olvassuk, hogy kimentek Kedron patakon túlra énekelve, Zsoltárt énekelve az utolsó vacsora estéjén, és az Ószövetségi liturgiában is nagyon sok Zsoltárt mondtak, imádkoztak és énekeltek. Tehát az nem egy ilyen késői kitalálás, az ének és zene, hanem benne van a liturgia szellemébe. És ugyanúgy az Újszövetség megengedi a képek, szent képeknek a használatát, mert azt mondja a tanításunk, hogy elsősorban Krisztust kell, hogy megjelenítsék, de még hogyha Szűző Máriát vagy a szenteket is ábrázolja, végül is, akkor is Krisztusra utalnak, mert a szentek a történelemben tovább élő Krisztusnak a megjelenítői. Tehát ezért nem félünk attól, hogy templomainkban festmények vannak, szent ábrázolások vannak, nem tolják félre a Krisztus központúságunkat, mert azt mondjuk, hogy ő bennük is megdicsül a föltámadott Krisztus. Hogy mikor ünnepeljünk, ugye erre van a liturgikus idő, annak egyfajta körforgása, amely minden évben visszatér, de kibontakoztatja Krisztus életművét, a megváltás történetét, ugye így mondjuk, hogy a Krisztus misztériumát. És itt van mindig egy olyan pont ebbe a liturgiába, amihez mindig viszonyítunk. Már az ószövetségi liturgia is a húsvéthoz viszonyított, mert ott is voltak mindenféle ünnepek, sátoros ünnep, Jom Kippur, ilyen ömegtagadó böjtű ünnep, de ott is a húsvét volt a csúcs. S még a pünkösd is a húsvéthoz lett számolva a zsidóknál is, a pentekoszt és az 50. nap. Természetesen más jelentése, mint nálunk. Hát ez nálunk beteljesül az új szövetségben, mert minden a húsvéthoz igazodik. Az határozza meg a liturgikus éveket. És ahogy említettem is, mindig benne van a jelen idejűség, a ma, hogy ezt most kell belépnünk Krisztus órájába, abba az időbe, amelyben ő cselekedett. Most az Úr napja, a föltámadás napja is meghatározottá vált. Az a zsinat, amelyet most ebben az esztendőben, mint jubileumot ünneplünk, a Nicea zsinat, 1700 éve, az meghatározta a húsvét idejét. Ugyanis addig voltak különböző elbizonytalanodások. Az első húsvétől, mikor Jézus meghalt, akkor a Nisztáónap 14-e kivételesen úgy esett, hogy Jézus föltámadás, nem kivételesen, hanem abba az évben úgy esett, hogy föltámadása vasárnap volt. Egyébként a vasárnap volt a hét első napja a hébereknél is, zsidóknál is, és a latinoknál is. Az volt, nem a hétfő volt, mint nálunk ugye a hét, hanem a vasárnap. Igen ám, de amikor későbbiekben ünnepeltek, akkor fölmerült a kérdés, hogy most mihez kapcsolódjanak, hogy legyen mindig a zsidók húsvétja a Nisszán hónap 14-éhez kötve, mert volt, akik akkor akarták tartani. A Nicea zsinat véglegesen rögzítette, hogy a Nisszán 14-et követő vasárnap, hiszen Jézus vasárnap támadt fel, akkor legyen a húsvétunk. Na de ezt hogy számolták ki? Ebben benne van a holdév és a napév. Ugyanis a napév szerint van a tavaszi napi éj egyenlőség, ami nálunk ugye március 21. Ez a nap szerint van megmondva. De hogy mikor van a Nisszán 14, az a hold szerint van megmondva. Mert az a tavaszi napi egyenlőséget követő holdtörtekor van. Az már a holnaptár szerint van. De nekünk már keresztényeknek, mivel Jézus vasárnap támad föl, mindig úgy van, hogy a Nisszaónap 14-ét követő vasárnap. Vagy ha esetleg ráesne, de hát úgy van, azt követő vasárnap van. Ebből adódnak ugye azok az eltérések, hogy egyszer még lehet március utolsó napjaiba is, de, mint most, április 20-a tájékán is lehet, mint egy 28 napos eltéréssel, holt hónappal eltérhet a húsvét. Az már egy másik dolog, azt gondolom mindenki tudja, hogy az ortodoxik is ugyanazt tartják, mint mi, csak ők nem tértek át a Julián naptárról a Gergely naptárra, mert Gergely pápa csillagászaival rájött arra, hogy eltér a naptári év, meg a csillagászati év, és akkor módosított rajta, hogy 1582-ben, október 4-ről áttették 14-re a következő napot. De az oroszok megmaradtak a réginé, annál is inkább, mert hát a római pápa vezette be ezt az ünnepet, és nehogy az legyen, hogy ők igazodjanak a ortodoxok a római pápához, de érdekes módon, hogy az államuk az rögtön átállt, mikor vagy az új államalakulat, a Szovjetunió már átállt az európai naptárra. Mert előtte csak ez a ortodox naptár volt még a cári birodalomban is. De ők is a Nisszán 14-et csak azt szerint tartják, hogy az ő elkésült naptárjuk hozzá. Ezt csak úgy mellésleg mondom. Tehát, hogy ez most már mindig így van, és annak van a Hebdomada Sancta, így mondják, hogy a Szent Hete, az a nagy hét, és a Triduum Paschale, a három szent nap. A Paschale az a átvonulás jelenti, a Pászka, amikor az Úr átvonult az egyiptomiak táborán, ott sokan meghaltak, de megmaradt a zsidó nép. Az új szövetség paszkájába az Úr Jézus a halálból a föltámadásba vonul át. S hát kialakult a nagy hét, a virágvasárnap egyszerre beteljesedés is kezdett, vége van a nagybőjtnek, kezdődik a nagy hét, a virágvasárnap üdvrivalgásával, mikor köszöntik Jézust, de olvassuk már benne a passiót, és a passió végződik Jézus halálával, mintha csak igazolná azt, amit a régiek mondtak, hogy a világ dicsősége az könnyen el tud múlni, ezt maga Jézus is tudta. Tehát a virágvasárnap, a nagy bevonulás lezárja a nagybőjtöt, és kezdődik a nagy hét. A régi zsinat előtti liturgiába, főként a középkorba, nagy hétfőn, nagy kedden, nagy szerdán is mindig volt valami emlékezés, méghozzá azért is, mert akkor is felolvasták egyik-egyik evangéliumot, tehát nem csak nagypénteken, meg virágvasárnap, hanem ezeken a hétköznapokon is. De hát akkor volt ilyen jámborság, hogy a 24 tövis, meg a 30 ezüst pénzre, amivel elárulta Júdás, minden ilyen magán áltatosságnak beillő dolgokra gondoltak, főként a szerzetes házakba. De a igazi csúcsa a nagy hétnek, ugye a nagy csütörtökkel, utolsó vacsora, emlékezett a nagypéntek, Jézus halála, nagy szombat, a virrasztásé, és nem a föltámadásé, mert az mindig vasárnap volt, tehát nem volt még akkor elővételezve, nagy szombat éjjelén, akkor a hosszú liturgia volt, hogy az húsvét vasárnap hajnalán végződött, tehát akkor már volt, amikor nem is volt mise, mert a hosszú liturgia vége az húsvét vasárnapjára esett már. Hát ez a Triduum Paschale. Ide tartozik még a liturgiához, meg kell említeni az imaórák liturgiáját. Ezt régen csak a papok szerzetesek végezték, Most mióta népnyelven van, és főként a második vatikáni zsinat azt mondja, hogy szorgalmazni kell, hogy legyen rá lehetőség, hogy ott, ahol például egy vasárnap délután elimádkozzák a vesperást, akkor a hívek is kapcsolódjanak bele, mert ezzel az általános papságnak is a kifejezőivé válnak. Tehát az ima liturgiát, a breviáromat, ezt régen így mondták, ezt azért is tartotta meg az egyház, hogy azt az imádságot, amit Jézus mondta, hogy szüntelen imádkozzat, hogy mindig imádkozzatok, azt jelezték a különböző imaórában való imádságok, de erről maga Szent Pál is ír, hogy a nap különböző szakait szenteljük meg az imádság által. És hát ebben benne van a nép is újabban, például egyetemi templomban, akkor ott kispap voltam, vasárnap délután a vesperásra már jöttek a hívek is. Egyébként a ortodox liturgia a vecsernyéit, utrenyéit valójában a liturgia imaóráiból tartja. Persze az ő ritusuk szerint. És akkor még itt meg kell említeni, hogy hol ünnepeljünk. Sokan azt mondják, hogy Jézus azt mondta, hogy lélekben is, igazságban kell imádkozni, tehát mindegy, hogy hol ünneplünk. A lélekben és igazságban való imádság azt jelenti, hogy Isten nincs helyhez kötve, akkor, amikor mi imádkozunk, de épp a katolikus egyház nagy katekizmusa is, és a történelmi hagyomány azt javalja, hogy legyenek szent épületeink, hogy a Isten tiszteleti célokra föntartott szent épületek, magyarán templomok, ez az élő egyháznak a jelei. És hát szabályokhoz kötött a templomoknak a berendezése, hogy mi lehet benne oltár, ambó, felolvasó, tabernákulum, tehát megvan szabályokhoz kötött, és azt mondja a nagy katekizmusunk, hogy jelzik egyrészt az egyház jelenlétét a templomok, a templomoknak a különböző beosztása, hogy most kápolna, templom, katedrális, bazilika, az egyház hierarchikus rendjét mutatják meg, hát éppen a székesegyház az, ami a püspöki székre utal, tehát hogy az ott van, ahol a püspökségek vannak, és azt is mondják, hogy a templom eszkatológiai jel, tehát az üdvösségre utaló jel, ahogy a liturgia is. Mert a liturgia az nem egy földi ceremónia csupán, hogy na hát akkor ott van valami történik, hanem mindig azt mondták, hogy a mennyei liturgiának, az örök élet liturgiájának az elővételezése. A földi liturgia. És a templom éppen ezért eszkatológikus jel, hogy van egy olyan épület, ami nem haszonelvű. Mert ott, ahol az emberek csak haszonelvű épületeket csinálnak, voltak ezek a szocialista városok, hogy nem lehet egy templomot építeni, csak gyárat, meg mit tudom én, milyen. Ott az ember meg van fosztva attól, hogy a lelki vágyát, az Isten utáni vágyát kifejezhesse. Márpedig a templom azt fejezi ki, hogy az ember vágyódik az Isten után, az Isten jelenlétére utal a templom. Ezért, ha egy mód van rá, akkor nem szabad másút misézni, csak templomban. Illetve, hát ugye a Szent Péter téren, miért van a templom előtt a mise? Mert ott van 50 ezer ember, és nem férnének be az emberek. De az a templom meghosszabbítása. Azért is, mikor itt is volt szabadtéri mise, azért volt kint, mert tudtuk, hogy nem férnek be. És meghosszabbítottuk által a templomot. De ezt a kódexünk is mondja, és maga a katolikus egyház katekizmus, hogy lehetőleg mindig a templomba legyen a szentmise. Az egy más dolog, hogy szükségállapotok vannak, és nincs közelben templom. Amikor még voltak ezek a böstörpusztai, meg mindenféle ilyen helyek itt a Kiskunságban, és engem meghívtak, hogy tartsak misét. Mondom, hol? Azt mondták, hogy hát itt, ahol vannak ezek az ős magyarok, meg minden. Azt láttam, hogy ott sámánok, meg minden, mondom, szó se lehet róla. 2 kilométerre arrébb volt egy kápolna, templom a Szent Jobblator kápolnája, mondom, tessenek oda elzarándokulni. És el is jött egy jó pár ember. Én mentem ahhoz a kápolna. Nem lehet akárhol szentmisét bemutatni. Ez fontos tudni. És hát még itt a liturgia kapcsán mondja a nagy katekizmus, hogy a lényeges dologban az egyház vallja azt, hogy nem térhetünk el. Tehát a liturgia lényegét nem szabad megváltoztatni. De vannak dolgok, ami változtathatók. Mert a liturgiában az inkulturáció egy-egy nép mentalitásához, szokásához való kapcsolódás, az már a misszió szempontjából is fontos. És azt megengedi az egyházunk, ez a katolicitás sokféleképpen. Hát gondoljuk csak meg, hogy úgy, hogy nagy boldogasszony, meg boldogasszony anyánk, ezt nem mondják más nyelveken, Santa Mária van, ugye? Szent Mária, vagy Szűz Mária, nem mondják azt, hogy nagyasszony, de nálunk, miután ez Szent István kori megjelölés, meghagyták. Tehát a többi szentek megnevezésében is van ilyen. Tehát az inkulturáció a nép lelkületéhez azért, hogy könnyebben fölfogja és megértse a liturgikus lényeget, ezt megengedik. Tehát ezért van az, hogy mit tudom én, Afrikában ott ezek a rafia szoknyás emberek ottan ugrálnak, meg dobónak, meg minden, mert ők így tudják kifejezni azt az ünnepi érzést, amit mi, mit tudom én, fölállva egy tedeum vagy himnusz éneklésével mondunk. De a katolicitás mellett a lényeget mindig kell őrizni, de az Anyaszentegyházban hát van többféle ritus, kád, szír, mit tudom én, ambrózián, de a lényeget azt mindig őrzik. És ugyanígy vagyunk, tehát a latin misének és a népnyelvi misének a lényege változhatatlan. Ugyanaz. Csak legfeljebb külső dolgok, vagy ilyen szimbólumok, jelek azok, amelyek hát könnyebbé teszik az ünnepnek a megértését. Hát itt van például húsvét, a húsvéti föltámadási körmenet csak a monarchiába volt. Tehát elmegyünk Franciaországba, vagy tömén másik államba, nincs úrnapi körmenet van, de húsvéti nincs, az nálunk volt. És meghagyták, mert szépen kifejezi az örömünket, csak az lett belőle, hogy főként a zsinatig valaki csak arra jött, mert reggel elmondták a szertartásokat, este volt a húsvéti körment, az csak arra jöttek az emberek. Az így helytelen, mert az a szertartások végén lehet, mint egy ünnepi érzés kifejezéseként. Tehát ezt lehet mondani, hogy a liturgia az olyan Isten dicséret, ami egyszerre isteni, és ugyanakkor emberi is, és az emberi miatt benne van az emberszabás is, az, ami közel áll a mi kifejezési formáinkhoz. Hát ezt fontos tudatosítani, amikor a liturgikus cselekmények amiket most különösen ilyen sűrítetten kapjuk húsvét idején, hogy ezzel igazában az Isten tiszteletnek a legelmélyültebb és legméltóbb formáját gyakoroljuk, amikor a húsvéti szertartásokat végezzük. Hát a következő héten már ugye nagy hét van, próbáljunk bele kapcsolódni a nagyheti szertartásokban odafigyelve arra, amit ott hallunk, főként a nagyszombati liturgia, ami a csúcspont, mert átmegy húsvétba, sok olvasmányával világosan mutatja, hogy hogyan teljesedett be az Ószövetség az Új Szövetségben. Azért is olvassuk föl azokat az ószövetségi szentírási részleteket, mert azok az Új Szövetségben egy magasabb fokon mind beteljesedtek. Hát áldott húsvétot majd mindenkinek. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Megújulás. Bábel Balázs érsekatyakatekézisét hallották.